This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
Sziasztok, Attilának nagyon szépen köszönjük a felvezetést. Ez nem lett kényelmesebb ez az ülőke délelőtt óta, de remélem, hogy a beszélgetést ez semmilyen módon nem befolyásolja. Bemutatom gyorsan a hölgyeket, de látjátok kiírva velem szemben Kis Katalin ül, a MAM Hungária Kft. Ügyvezetője. Nagy szeretettel köszöntöm Katit, Ferenc Gyöngyi ügyvezető, VGD Hungary Audit Kft. Könyvvizsgáló. Őt is nagyon köszöntöm, Szécsi Gabi, a Bika Logisztika Kft. Ügyvezetője, és Antóniát, talán Mészáros Antóniát ismeritek talán a legtöbben, ugye pályatárs, kollega, televíziós előélettel, de hosszú-hosszú évek óta most már az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója. A tegeződésben maradtunk a hölgyekkel, mert én, mint idősebb, fölajánlottam és elfogadták a hölgyek. Ez 10 évvel ezelőtt poénnak indult, már a valóságá vált, úgyhogy az ilyen rendezvényeken ezeket szoktam használni. No, nagyon szépen köszönöm Attilának még egyszer a felvezetést, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Meg kellene fejtenünk ezt a bizonyos Women Power-t, hogy létezik-e, itt van-e velünk Magyarországon. És az első, nem is annyira provokatív, de lehet annak is venni kérdésem az, hogy zajlik-e a női menedzser forradalom Magyarországon, mit tapasztaltok? Ragadjatok gyorsan mikrofont, mert azt tud beszélni, akinek lesz a kezében. Akkor Antónia, hozzád fordulok először. Jó? Aha, hát hogy mit látsz magad körül?
Hogy zajlik-e menedzser forradalom? Hát szerintem a legrosszabb embert kérdezted most ebből a társaságból, mert hogy én a civil szektorban dolgozom, és a civil szektorban őszintén szólva inkább a fiúkat fogjuk lasszulni.
Igen, de neked munkakörödnél fogva rengeteg cégvezetővel kell találkoznod, egyeztetned, rendezvényekre jársz, tehát egy csomó helyen ott vagy, és rálátásod van erre, hogy mi a tapasztalatod ebben kapcsolatban.
A tapasztalataim egyébként azok, ha most így ebből az oldalról közelítesz, és ezzel egyébként nem gondolkoztam mostanáig, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, amikor a riportalany maga is felfedez egy új választ. Akikkel találkozom, azok a cégvezetők, akik affinissak a mi portékánkra, vagyis támogatni szeretnék a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeit, vagy magyar programokat a hazai gyerekekért, azok nagyobb arányban nők, mint férfiak. De ez valószínűleg nem azért van, mert zajlik a menedzser forradalom, és most már több olyan sikeresen, hogy több női menedzser van, hanem azért, mert van ez a fajta plusz érzékenység, aha, vagy empátia, ami nem csak a nők sajátja. Tehát gyorsan hozzátenném, hogy vannak nagyon lelkes és inspiráló támogatóink, cégvezetők, akik férfiak. Most arányokról beszélek. De arányaiban talán több nőnek jut eszébe, hogy erre a dimenzióra is figyeljen. Úgyhogy azért, amikor én tárgyalok különböző cégek tárgyaló szobáiban, akkor azért nem az az élményem, hogy én vagyok az egyetlen nő a szobában folyamatosan. Még tudom, hogy majd itt elmondják a többiek, hogy azért nyilván a magyar cégvilág egy jelentős részében megszerezheti magának ezt az élményt az ember. És egyébként konferenciákon is, tehát hogyha üzleti jellegű konferenciára megyek, ez a mai azért ennél sokszínűbb, akkor nagyon gyakran a kevés női megszólaló vagy női előadó egyike vagyok, és gyakran az az érzésem, és az én civil ügyemet egyébként ez segít, hogy most azért jutottam be egy nagyon rangos rendezvényre.
A kvótarendszer miatt, nem?
Hát, ügyvezetőigazgatók.
Jelölgök,
igen, mert végig gondolták a szervezők, hogy jaj, de ciki, hogy itt mindenki pasi, akkor gyorsan találjunk egy felsővezető nőt, akit színpadra lehet.
Szerintem nem ezért hívnak, hogyha a mikrofont egyel jobbra adod, csak azért, mert ott 4-7-3 mikrofonunk van, akkor Gabitól viszont azt kérdezném, mert te kifejezetten férfias vagy elférfiasodott iparágból érkezel, ugye a szállítmányozás és a logisztika szerintem nem ilyen hagyományosan női iparág vagy terület, hogy neked mi a véleményed, neked hogyan kell harcolnod a mindennapokban azért, hogy elismerjenek téged, meg elismertessék a munkád?
Köszönöm a kérdést. A férfias iparága, ahogy említetted, azért ez nálam női vezetőként szinte mindennapos téma, hogy női vezetőként hogyan boldogulsz a sofőrökkel, mondjuk így leegyszerűsítve a kérdést. Én nem gondolom azt, hogy ezzel kapcsolatban nem tudnánk eleget beszélni. Tehát nagyon sok olyan kezdeményezés van, női vezetőkkel többször találkozunk, ugye minden szervezet igyekszik ezt fókuszba helyezni. Ettől függetlenül azok a legfontosabb dolgok, hogy mi, akik példát tudunk mutatni ebben a kérdésben, mi mondjuk el, hogy hogyan tudtunk erre az útra eljutni, és hogyan tudunk női vezetőként is jól boldogulni. De nem gondolom, hogy ha itt a forradalomról beszélsz, akkor a női menedzserek forradalmáról lehetne ilyen szempontból beszélni.
Katalin, ugye a MAM Hungária Kft.-nek, hogyha jól tudom, Magyarországon és Ázsiában is van gyára, tehát van egy kis nemzetközi kitekintés. Ilyen relációban vagy összehasonlításban mi a tapasztalatod?
Hát amikor a repülőn ülök, azért elég sok férfi ül meg mellettem, akik ingáznak a két kontinensen. Azt látom, hogy nekem a tapasztalatom a következő. Én elég régóta vagyok első számú vezető, ezért van lehetőségem összehasonlítani ezt. Én egy érdekes sztori, 20 évvel ezelőtt voltam egy kormánydelegációval Japánba, ahol néztük a hatékonyságokat, és hogyan elmentünk a Toyotába. Gyönyörű volt, 20 felső vezető, 19 férfi meg én. És ehhez képest szerintem, ha nem is forradalom van, azért javul a helyzet. Uh-huh. Tehát nem K.O. kritérium az, hogy valaki nő, és mondjuk pályázik egy felső vezetői pozícióra. Uh-huh. Úgyhogy ezt tudom hozzátenni.
És akkor Gyöngyi az első kör utolsó megszólalója, hogyha egy picit, ez most egy hálátlan műfaj, mert arra kérlek, hogy korteskedj egy kicsit magatok mellett, tehát hogyha a saját pályádon végig tekintesz, meg általában megpróbáld ezt megfejteni, hogy egy női vezető talán miben jobb, miben hatékonyabb, akkor erre mi a válaszod?
Remélem be van kapcsolva.
Szerintem igen, remélem, hogy...
Jó, tehát... Csatlakoznék ahhoz a gondolathoz, amit a hölgyek említettek, hogy igen, forradalom elindult, mozgás van, és szerintem egyre divatosabb a női vezető, ahogy a Menedzser Szövetségnek is a kampánya fogalmazza, legyen divat a női vezető. Miért divat a női vezető, és itt térnék vissza a kérdésedre? Azért, mert nagyon klasszul tudunk multitaskingok lenni, és egyszerre tudunk nagyon sok mindenre koncentrálni nőként, és itt előjönnek azok a rejtett női tulajdonságok, ami a mai világban előnyt jelent, és nagyon sok mindenre tudunk egyszerre figyelni, nem csak azokra a kérdésekre, ami az üzletnek a materiális vagy hivatalos oldala, hanem inkább az emberi oldalra, arra a vonalra is, ami ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, és ezeket az értékeket szerintem mi a női érzékünkkel egészen jól tudjuk kiemelni, és reflektorfénybe hozni a kollégáknál, vagy egy csapatban, vagy egy cégben, vagy akár egy rendezvényen is.
Gabihoz fordulok egyrészt, mert mosolygott, amikor Gyöngyi beszélt, ez nem tudom, azt jelenti, hogy szeretné valamit erre mondani, de hogy neked talán annyiban például más a helyzeted Antóniához képest, hogy ugye Antónia a jótékonysági civil szférában dolgozik, és nem azon a vállalati hierarchián küzdi magát nap mint nap keresztül, amivel te találkozol. Neked mi segít a mindennapokban? Tehát mi a te woman powered?
Hát a multitasking, amit Gyöngyi mondott, az mindenképpen jó, ezért emeltem fel a szemöldököm, ahogy láttad így. Elcsíted ezt a mozdulatot. Szerintem ez abszolút fontos. Azzal nem tudom, hogy vitatkozzak-e, hogy hölgyek, férfiak között van-e különbség multitaskingban, mert nagyon sok férfit láttam, aki ugyanúgy képes volt sok mindent egyszerre vezetni.
Férfiak nevében nagyon szépen köszönjük a bókot.
Viszont kicsit gondolkoztam ezen, mert ugye nem titok, hogy kaptunk előzetesen kérdéseket, hogy nagyjából mire készülhetünk, és elméleztem ezen a dolgon, hogy a maga a skillek, ahogy kérdezted, hogy ezek pozitívak, negatívak, mi a hölgyeknél, ami kidomborodik, és a férfiaknál, szerintem ez szituáció függő. Ugyanis sokszor a magam példáján azt látom, hogy lehet, hogy jobban tudok analizálni, vagy jobban el tudok mélyedni dolgokban, és ez szerintem a hölgyekre azért tömegesen jellemző, viszont néha túlagyaljuk a dolgokat, ez meg sok szituációban hátrány. Vagy ugyanígy elgondolkoztam, hogy lehet, hogy kitartóbbak tudunk lenni bizonyos helyzetben, de van olyan szituáció, ahol inkább lehet elengedni kellene, mint kitartani. És azt látom, hogy ez inkább a sikerességnek a kulcsa, az az, hogy szituáció függően tud a képességét alkalmazni.
Nem nagyon akarok veled vitatkozni, egyrészt azért, mert én is azt gondolom, hogy nem minőségben, hanem attitűdbeli különbségek vannak férfi-női vezetők között. Másrészt meg azért nem, mert most egy kis csapatban 4 hölgyel dolgozok együtt, akikből 3-an itt ülnek, úgyhogy nem akarok kikapni majd tőlük a következő meetingen, de nagyon-nagyon jó velük dolgozni, ez tényleg így van. Katalin, mennyire találkozol előítéletekkel? Akár Magyarországon, akár külföldön. Gonoszak-e a pasik, elmacsósodott-e a menedzservilág, összetartanak-e, kevésbé engedik be a hölgyek? Mi a tapasztalatod?
Vagy a hölgyeket? Én nem találkozok előítélettel, de lehet, hogy csak nem veszem észre, nem tudom. Nem fókuszálok rá, és ezért valószínű, hogy nem is érzékelem ezt. De visszatérek arra a történetre, amikor a kormánydelegációval Japánban voltam, és este volt a bemutatkozás, és ugye hát mi babatermékeket gyártunk, és hát hogy próbáltam körülírni ezt a sztorit, hogy hát műanyagipari, kaja, kérdezték, mondtam, nem, műanyagtermék, és hát mondom, hát megpróbálom itt körülírni, és akkor végén kérdezték, hogy de hát mi, mondom, cumi. Ott az ionok megálltak a levegőbe, tehát hogy azt az elementáris röhögést, és akkor én arra gondoltam, hogy hát nekünk ez tök jó, mert ha valaki azt gondolja, hogy ez egy vicces termék, és akkor nem gondolja, hogy ez egy jó üzlet is.
Ha már a sztoriknál tartunk, akkor Gyöngyit szeretném felkérni, hogy idézzük fel a 90-es évek elejét, amikor ültél egy üres irodában, és egy növénynek tettél ígéretet. Ez miért volt fontos a te életedben?
Ez így van, mert gyakorlatilag egyedül alapítottam a céget több mint 20 évvel ezelőtt, és hát megígértem annak a növénynek a tárgyalunkban, hogy itt nagyon-nagyon sok kolléga fog ebben az irodában a VGD Hungary-nél dolgozni. Akkor még egyébként Ferenc és partnernek hívták, mert hogy... igazából a partner még nem volt meg, csak a virág, de megígértem magamnak, hogy lesznek partnerek is, és nagyon sokan fogunk együtt dolgozni, és hát most több mint 50-en dolgozunk nemzetközi tanácsadóként, könyvvizsgálóként a VGD Hungary-nél.
Két nagyon fontos kérdés, milyen virág volt?
Egy Zamia, és a mai napig az irodában van.
Megvan-e még?
A mai napig az irodában van, a tárgyalóban.
És jókat beszélgettek, hogy látod, megcsináltam.
Igen, a Zamia imád nálunk lenni, azóta szaporodott, és több szobában vannak gyermekei, meg unokái, és mindene.
Nagyon szuper. Említettétek már a Menedzser Szövetség legyen divat a női vezető kampányát, és akkor, hogyha kacsintást beszéltünk meg, hogy látnak onnan a kollégák, akkor lehet, hogy elindítanak egy kis filmet, ami rólatok is készült. Ugye a Menedzser Szövetség most már 3. éve zajló kampánya arról szól, hogy különböző területekről összehívnak hölgyeket, és ti beálltatok különböző ügyek mellé. Gabi a mentorkodás, Antónia ugye a társadalmi felelősségvállalás, azt hiszem pénzügyek és a...
Innováció
és a Women in Finance, ugye a Gyöngyi. Tehát, hogyha megtalálják a gombot a kollégák, és elindul egy videó, akkor az a fotózásról készült. De a lényeg és a kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy ez miért volt fontos nektek. Tehát mi az, amit ezzel kapcsolatban üzenni akartatok, miért álltatok emellé a kezdeményezés mellé. Gabi.
Nekem főként az inspiráció a jövő nemzedéke számára. Tehát nagyon sok olyan fiatal hölgyet ismerek, akinek vannak vezetői ambíciói, viszont kevésbé bátor ahhoz, hogy elinduljon. És szerintem a példánkon keresztül, hogyha bemutatjuk, hogy honnan indultunk, hova jutottunk, és mennyi mindenen kellett keresztül mennünk, akkor ez inspirációt adhat, hogy bemerjék vállalni ezt az utat, hogy női vezetővé váljanak.
Ugye a Menedzser Szövetség jól áll, erre talán Gyöngyi utalt, hogy hamarosan eléri a Menedzser Szövetség az 50%-os arányt, azt hiszem, hogy még nem értétek azt el, hogy a tagok fele hölgy legyen. A többieknek, Gyöngyi?
Én úgy gondolom, hogy mindig nagyon fontos üzenni a nőtársaknak, és ahogy Gabi is említette, a példánkon keresztül megmutatni azt, hogy lehet nagyot álmodni, és merjünk nagyot álmodni, ahogy Walt Disney is mondta, ha meg tudtad álmodni, akkor megvalósíthatod, mint ahogy én is megvalósítottam az álmomat a cégépítéssel.
Katalin Antónia nekem személyes motiváció kérdés.
Nekem az innováció ugye elég közel áll azért hozzám, mert egyfajta kettősség. Megfigyelés, és utána egy kreativitás. És én mérnök ember névén nekem nagyon fontos az, hogy legyen valami kézzelfogható, amire aztán lehet építkezni. Ugye változás, valami újnak az elérése, kreatív úton. Hát azért ez fontos egy vezetőnél, hogy egy pozitív értékrendet mutatva, egy pozitív változást mutatva, tulajdonképpen példát mutasson.
Hát nekem két jó okom is volt arra, hogy csatlakozzom a kezdeményezéshez, hiszen két olyan téma találkozott ott a mi szekciónkban, amit jó képviselni. Az egyik ugye ez a női vezetői téma valóban, amivel kapcsolatban tudjuk, hogy gyakran nők nem csak azért nem kapják meg a lehetőséget, mert nem akarják megadni nekik, hanem azért is, mert hogy azt gondolják, hogy amellett a szerep mellett, amit be kell tölteni a gyerekeik életében, a családjuk életében, lehet, hogy egy ilyen típusú feladvány az túl nehéz lenne, nem is akarnak elindulni ezen az úton, azt gondolják, hogy esetleg ez... nehezen vállalható, vagy esetleg megrója őket érte a világ. És mi végeztünk is pár éve az UNICEF Magyarország égisze alatt egy kutatást arról, hogy hogyan vélekednek a kisgyerekes anyákról a magyarok. És ott is az jött vissza, hogy a nők jól érzik, hogy ez nem egy könnyű történet, percepció szempontjából sem, mert hogy teljesen ellentétes elvárásoknak kell megfelelni. Az jött vissza, hogy a társadalom nagy arányaiban azt gondolja, hogy egy nő azért dolgozzon, tehát hozzon haza pénzt a háztartásba, de ne akarjon nagy karriert csinálni, ne akarja megtalálni a szent hivatását, ne fókuszáljon túl nagy arányban a munkahelyi életére, mert hogy ugye azért rá otthon van szükség. Azt gondolták a magyarok, hogy az a nő, akinek kisgyereke van, az nem elég jó munkavállaló. Azért dolgozzon, de nem gondoljuk, hogy jó munkavállaló. És másfelől meg azt is gondolták, hogy az az anya, aki dolgozik, az ezzel kárt okoz a gyerekének, és hogy a dolgozó nők, meg különösen a karriert építő nők gyermekei is enyvednek. Úgyhogy nyilván érdemes látni, hogy a társadalom még nem tart igazán ott, ahol az üzleti szféra egyébként most már tart, mert egyre inkább kapják a hölgyek a lehetőségeket, és egyre több cég elég felvilágosult ahhoz, hogy megteremtse azokat az eszközöket is, amivel segíteni lehet, hogy a család is összeegyeztethető legyen. Szerintem egyébként a COVID után még inkább elfogadottá vált egy csomó minden, hogy nem kell az irodában székhez kötve robotolni, röghöz kötve napi 10 órában. Tehát az a minta is fontos, hogy maga a hölgy, aki gondolkozik azon, hogy ő elinduljon egy női vezetői úton, lássa, hogy mennyien vagyunk mi, akik ezt a szerepet el tudjuk úgy végezni, hogy mellette azért otthon sem mondunk csődöt, és hogy nem kell megijedni ezektől az ellentétes elvárásoktól, egyszerűen át kell vinni ezt a dolgot. És majd szépen lassan a társadalom is el fogja fogadni, hogy ez nem így van, hogy egy nő az nem lehet egy jó munkaerő, és nem juthat ezért el a csúcsra, vagy hogy nem felelhet meg otthon. Tehát szerintem ez is nagyon, nagyon fontos tényleg. A másik az, hogy mi konkrétan páran, akik azon a képen összeálltunk, a társadalmi felelősségvállalásra is felhívtuk a figyelmet, és hát ez nekem meg hivatalból is fontos. És ez sem természetes még, tehát kulturálisan Magyarországon néhány ilyen társadalmi kérdésben azért mi még hátrébb vagyunk mondjuk Nyugat-Európához képest. Az is látszik az összes nagy kutatásban, ezek nem saját adatok, hogy amikor mondjuk jótékonyságról van szó, akkor nálunk lényegesen szegényebb országok is lényegesen előrébb vannak ezen a listán. Ez sokkal kevésbé vásárló erő és sokkal inkább kultúra kérdése, hogy a társadalmi ügyek mennyire fontosak egy adott közegnek, és ebben még van dolgunk. Az UNICEF saját számaim pedig szintén azt szoktam látni, hogy a világ legkeményebb piac, ami vagyunk adományszervezés jótékonyság szempontjából, tehát lakosság arányosan bármennyit, azt kevesebben adnak itt, mint szinte bárhol, ahol egyébként a mi konkrét
szervezetünk. Jól emlékszem, hogy 3% alatt vagyunk, nem? 3% alatt vagyunk. Magyar, hogyha ilyen összehasonlításban, talán Izland vezet, vagy a skandináv országok, egyszer olvastam.
Sokféle összehasonlítás van. Vannak olyan összehasonlítások, ahol egyébként Myanmar meg Indonézia vezet, ami kifejezetten szegény országok, csak az embereknek az van mélyen a kultúrájukban, hogy ami van, abból adok.
Adok, aha.
Tehát nyilván azon is múlik, hogy mi a módszertan, azt nézik-e, hogy mennyit adnak, azt nézik-e, hogy hányan adnak bármit is. ez egy nehéz ezeket a listákat összehasonlítani. Ugye mi látjuk, 190 országban van jelen az UNICEF, úgyhogy én látom a belső adatokat is. És ott is azt láttam, amikor elkezdtem 5 éve, minden lista legalján volt Magyarország. Egyszerűen azon az alapon, hogy bármennyit, egy fillért is adományoznak-e az emberek a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeinek a túlélésére, vagy a helyi gyerekek üdvére. És ez nyilván alapvetően kulturális kérdés, mert olyan országok is sokkal följebb voltak, amik nem gazdagabbak nálunk, vagy amiknek nagyon hasonló a történelmi öröksége. Csehország például sokkal jobban szerepel az összes ilyen nemzetközi összehasonlításban. De most nem akarok ebben nagyon elmenni, csak azt mondani, hogy nekem ez az üzenet is fontos volt, és ezt is ugyanolyan érdemes képviselni Magyarországon, mint a nőket. Ráadásul, hogyha több nő kerülne olyan pozícióba, hogy ő rendelkezik a háztartás eszközei fölött nagyobb mértékben, mert ő kereste meg a pénznek egy nagyobb részét, vagy ő a vállalati vezető, akkor a mi tapasztalataink azt mutatják, hogy ez a fajta jótékonyság kérdés is jó irányba indul, mert a nők erre nyitottabbak.
Jó, picit számokkal folytatnám, így 1 perc 40 másodperc a vége előtt, ez egy merész mutatvány lesz, de megpróbálom. Kvótarendszer, Attila említette itt a Felkomban, hogy van egy uniós irányelv 2026-ra a női cégvezetők elvileg 40%-ának, vagy bocsánat, a cégvezetők 40%-ának hölgynek kellene lenni. Sokféle statisztika van, valamelyikben jól áll Magyarország, valamelyikben nem. Attól függ, hogy cégvezetőről, döntéshozóról beszélünk, vagy igazgatói funkcióról. A kvótarendszerről mi a véleményetek? És most nagy kifejtést nem kérek tőletek, hogy alapvetően támogatjátok-e, jó dolog, nincs jobb ennél, muszáj valahogy elindítani ezt a folyamatot. Hogy látjátok, Gyöngyi, vagy Katalin, bocsánat, aki hamarabb ér a mikrofonhoz.
Szerintem van jobb, mint a kvótarendszer, például amit a Menedzser Szövetség csinál, hogy fölvállalja azt, hogy igyekszik olyan vállalatokat a tagjai közé hozni, ahol női vezetők vannak.
Hát igen, csak ez minden munkahelyen ez nem megvalósítható.
Hiszek ezekbe az, szerintem ezek a fenntartható megoldások, ezek az indirekt módszerek a fenntartható megoldások, és mert ha belegondolsz abba, hogy egy olyan helyzetet teremt, hogy én biztos, hogy nem örülnék neki, hogyha engem a tulajdonos azért választanak ki vezetőnek, mert hiányzik egy nő a csapatból. Szerintem ezért fontos az, hogy ennek teret kell engedni, és ne azért legyen valaki vezető, mert hiányzik a... Mert akkor legközelebb majd azért választunk ki egy fiatalt, mert úristen, hiányzik egy 20 éves az átlag életkorból.
Jó, Gyöngyi?
A kvótarendszer a közgazdaságban sem jött be, szerintem ebben a kérdésben sem igazán, viszont elindít egy folyamatot, egy szemléletváltást, ami viszont nagyon fontos, hogy ez elinduljon, és nem csak Magyarországon, hanem Európában, és szerencsére jól állunk Magyarországon, jobban, mint Európa számos nyugati felén lévő országban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt képviselni kell nekünk nőként, és emellé kell állnunk, és erről szólt a Menedzser Szövetségnek is a programja, úgyhogy és tulajdonképpen ezért is örülünk neki, hogy ez minden évben továbbra is megrendezésre kerül ez a program.
Szuper, és Gabi is támogatta ezt ott a fotózáson?
Abszolút. Okay. Kvótával kapcsolatban egyébként nálunk a jó hír, hogy a cégünknél, a Bikalogisztika Kft-nél már a vezetői csapatnak 42% a hölgy, úgyhogy mi már teljesítettük, bár nem vonatkozik ránk.
Sofőröknél nem álltok jól, de az igazgatóság vagy menedzsmentet jól álltok, ugye?
Igen. De okay. Én azt gondolom, és ez utoljára egy rövid gondolat, hogy az első számú vezető, amit képvisel, az a legfontosabb. Tehát ha legyen az férfi vagy hölgy, ha nem képviseli ennek a fontosságát, akkor nem fog megvalósulni társadalmi szinten sem.
Vállalva, hogy kikapok, még egyetlen kört még gyorsan elindítok, de azért, mert amikor Katalinnal beszélgettünk múlt héten készülve erre a mai rendezvényre, akkor mondott egy olyan mondatot, ami nekem nagyon megmaradt, és azt mondta, hogy ő szívesen beszélne azért azon kívül, hogy női vezető, de a vezetők felelősségéről, a felelősségvállalásról, hogy milyen értékek mentén vezet valaki, és hogy a szeretet, a példamutatás és a szolgálat, ezt a három szót említetted, az szerinted kiemelkedő fontosságú.
Hát el is mondtad. Szeretet,
ezt mondtam, egy zászlót akartam, de azért a véleményedre miért
szerintem,
gondolod így?
Szerintem fontos az, hogy egy vezetőnek, és ez teljesen független, hogy nő vagy férfi, határozza meg a saját értékeit. Én ezt tudom, én nem mögé tudok mögé állni. Lehet, hogy a szeretetet azért vállalom, mert ebbe a változó világban fontos, hogy valami állandó legyen. És a szeretet az egy olyan érzés, ami állandó több ezer éve. A példamutatás, amit az előbb mondtam, a változó világ. Tehát mi magunk legyünk a változás, mutassunk példát. A szolgálat meg az, hogy itt ülünk, és most arról beszélünk 32 perce, hogy legyen divat a női vezető például.
Így van. Ha egy-egy frappáns mondatotok van a végén, azt meghallgatom. Ha rám bízzátok, akkor elköszönök, de Gabi.
Nem csak azt tettem volna még mondani, hogy gyakorlatilag csatlakozva a Katalinhoz, hogy alapvetően az önazonosságot látom, mint a hitelességnek, mint egyik legfontosabb vezetői értékrend a megfelelő alapja. És a hölgyeknél sokszor látom azt, hogy kimozdulva a saját szerepükből egy kicsit ilyen férfias attitűdben próbálnak működni, ami viszont a hitelességet gátolja, véleményem szerint.
Csak egy mondatot szeretnék mondani, a szeretet motor mindig működik, az soha nem áll le, és hogyha abból kiindulva sugárzunk mindig, akár vezetőként, akár munkatársként, akár emberként, az örökérvényű és működőképes.
Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak. Viccesen úgy fogalmaztam itt a beszélgetés előtt meg, amikor összejöttünk, hogy hát ez a 25 perc, ez kicsit olyan, mint a Budapest-Bécs repülőjárat, hogy reggelizni már nem nagyon van idő rajta, mert ahogy felszállunk, landoltunk. Reméljük, hogy élveztétek az utat. Köszönjük szépen a figyelmet.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies!